Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Jó hangulat van a nemzetközi piacokon, mire számítunk Budapesten?
Egyelőre optimista hangulatban indul a hét a budapesti értéktőzsdén is. A Bux Index több mint 0,5%-os emelkedésben van néhány perccel a nyitás után, és a vezető papírok is kivétel nélkül javítani tudtak az első percekben. Az OTP árfolyama 0,8%-kal emelkedett, így 10.860 forinton állnak a bankpapírjai. A Richter 0,5%-os erősödés után 8.460 forintba kerül. A Magyar Telekom 1%-os emelkedést mutat, így 358 forint 50 fillérbe kerül jelenleg. A MOL pedig egyelőre 2.648 forinton stagnál a pénteki záráshoz képest.
A forint is jól van?
A forint gyengüléssel kezdte a napot. Elsősorban a 8:30-kor megjelent KSH adatok után gyengült egy kicsit a magyar deviza. Ugye az ipari termelésről és a külkereskedelmi termékforgalomról is a vártnál gyengébb adatok jelentek meg. Ez nagyjából 0,5%-os forint gyengüléssel járt. Így most 396 forint 40 fillért kell adni 4 euróért. Vagyis ezért továbbra is stabilan a 400-as lélektani szint alatt jár a jegyzés. De a ma reggeli események arra utalhatnak, hogy kifulladóban lehet a forint erősödése, és ahogy arra korábban felhívtuk a figyelmet az év elején, azért maradtak még kockázatok a magyar deviza szempontjából, és nem lesz töretlen az erősödés a következő időszakban. A dollárral szemben most 370 forint 70 fillér környékén járunk, az angol font pedig 450 forint 80 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Továbbra is csúcson van a foglalkoztatottság Magyarországon. Szeptember-november átlagában a teljes foglalkoztatotti létszám 4.713.000 fő volt. Egy-egy válság hatása 9-12 hónap múlva jelentkezik a munkaerőpiacon. Az adatok drámai romlásával azonban egyelőre nem számolnak az elemzők, mondta a Magyar Bankholding vezető elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Horváth Andrást.
Tavaly év vége fele, egészen pontosan a novemberi számokból azt látjuk, hogy továbbra is 4,7 millió fő fölött van kicsivel a foglalkoztatottak létszáma, így gyakorlatilag azt mondhatjuk az egész évre, hogy e körül a foglalkoztatási csúcs körül mozog a létszám, nyár óta pedig folyamatosan felette tartózkodik. Gyakorlatilag az elmúlt fél évben egyébként már igen aktívan olvasott, akár hazai, de főként inkább globális gazdasági, makrogazdasági problémák nem fejtik ki hatásukat a munkaerőpiacokra. Egyébként ez nem csak a magyar munkaerőpiac esetében van így, hanem minden fejlett gazdaság esetében ez látszik. Amerikában jelenleg nem hogy oldalazik, hanem továbbra is erősödik például a munkaerőpiac, amivel a jegybank ugye igen erősen küzd, mert a kamatemeléseknek az egyik célja ugye az lenne itthon is, és más fejlett gazdaságban is, hogy csökkenjen némileg ez a munkaerőpiaci feszesség, emiatt kicsit lassulni tudjon a bérdinamika, ami jelentős infláció lassító hatással bírna. Egyelőre azt látjuk, hogy ezek nem történnek meg, viszont a történelmi empirikus tapasztalatok alapján azt is tudjuk, hogy azért a reálgazdaság és azon belül a munkaerőpiac kifejezetten lassan reagál a pénzpiaci változásokra, tehát legalább 9-12 hónap mire beállnak ezek a változások mondjuk a munkaerőpiacon, illetve a reálgazdaság egészében megjelennek például a kamatemelésnek a fékező hatásai, úgyhogy ez egy normális folyamatnak tekinthető, amit látunk. Továbbra is gyakorlatilag teljes foglalkoztatás mutat a munkaerőpiac.
Az adatok szerint az álláskeresők száma mennyi volt ugyanezen időszakban?
Az álláskeresők számát azt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatok, konkrétan a regisztrált munkanélkülieket tartják nyilván. Ezt érdemes talán nézni. Itt 230 ezer fő szerepelt a regisztrált álláskeresők között, viszont nekik több mint 90% az tartós munkanélküli, tehát abszolút nem a konjunkturális változásból eredő munkanélküliségről van szó, hanem tartósan évek óta regisztrált munkanélküliekről. A munkanélküliségi ráta a nemzetközi módszertan szerint pedig 3,8% volt ebben a hónapban. az előző hónapban 3,6, az előző év azonos hónapjában pedig 3,7, tehát gyakorlatilag folyamatosan ez a 3,5-4% jött is ábban mozog most már évek óta ez a ráta, és ebből a színből tovább sem mozdult ki a hazai munkanélküliség.
Hogyha van egy ilyen késleltetett hatása minden válságnak a munkaerőpiacra, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan eszköz, amellyel ki lehet védeni ezeket a negatív hatásokat Magyarországon sem, tehát várhatóan itt a foglalkoztatottságban is kedvezőtlenebb adatok lesznek majd 9-12 hónap múlva?
Ugye ezt nem tudjuk előre, jelenleg ezt találgatja az egész világ, hogy mennyire sikerül ugye ez a puha landolás, vagy kemény landolás, ugye a jegybanki viszonylag hirtelen és gyors ütemű szigorítások, azok milyen mértékben fognak ütést jelenteni a reálgazdaságra, ezt találgatja mindenki világszerte. Jelenleg ugye az látszik, hogy szinte alig gyakorol hatást, ahol pedig gyakorol hatást és érezhető, és mi is erre számítunk például a magyar munkaerőpiac esetében, az a rengeteg betöltetlen álláshelynek a csökkenése, hogy elsősorban itt fogjuk érezni ezt a szigorodást. Ugye most hát hivatalosan 100 000 fő körüli betöltetlen álláshely van, nem hivatalosan ez 2-300 000 is lehet iparági információk alapján, és hogy ennek a hihetetlen munkaerő túlkeresletnek a csökkenése, a feszesség csökkenése lesz az, ahol ez meg fog jelenni. Nem lesz szükség ilyen szintű folyamatos kapacitás bővülésre, mint amit most látunk a cégek részéről, és elsősorban itt lehet ez érezhető, illetve valamekkora minimális munkanélküliség növekedéssel, pár 10%-osra mi is számolunk.
Horváth Andrást, a Magyar Bank Holding vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Most még nincs gond az enyhe időjárással, a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének vezetője szerint azonban egy-két héten belül meg kellene érkeznie a kemény télnek ahhoz, hogy később ne szenvedjenek kárt a gyümölcsfák. Apáti Ferenc szerint azonban akkor kerülhetnék el a komolyabb bajt, ha márciusban se lennének jelentős lehűlések. Tatár Tíme összefoglalója.
Az, hogy a tél ennyire enyhe, nem normális, de azt kell mondjam, hogy a mi klímánk alatt egyre inkább megszokott.
Jellemezte a mostani időjárást a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének vezetője. Apáti Ferenc szerint ezek a magas hőmérsékletek egyelőre még nem tudják kimozdítani a gyümölcsfákat a téli nyugalmi állapotból. Az utóbbi 10 évből 6-7 év tulajdonképpen ugyanígy telt.
A probléma igazából majd január második felében, január végén fog kezdődni, ugyanis akkor már a rövidebb hidegigényű gyümölcsfajok, mint a kajszibarack és az ősziparack, majd február folyamán a többi gyümölcsfaj is elhagyja a mélynyugalmi állapotát. Fák vegetációja, életműködése elindul, a rügyek megduzzadnak, megpattannak, onnantól kezdve a fagyérzékenységük rohamosan növekszik, és általában előfordul az is, hogy egy nagyon enyhe telet egy nagyon korai virágzás követ, vagyis a márciusi, áprilisi virágzáskori fagyok kockázata, kár mértéke is potenciálisan növekszik.
Most viszont már nagyon meg kellene érkezni a kemény télnek, tette hozzá, amikor a fagyos éjszakák mellett napközben is 0+5 fok alatt marad a hőmérséklet. A tartós hideg időre a kártevők miatt is nagy szükség lenne.
Napközben is 0 fok alatti hőmérsékletek, éjszaka pedig minimum -10-15 fokos hőmérséklet legyen. Ugyanis a kártevők, levéltetvek, pastetvek, atkák áttelelő alakjai csak akkor gyérülnek megfelelően, ha ilyen alacsony hőmérsékletek húzamosabb időn keresztül előfordulnak. De utoljára 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt olyan kemény telünk, ami növényvédelmi szempontból ilyen jó szolgálatot tett.
Ha a január után a február is enyhe telet hozna, és erre köszöntene be egy fagyos március, azt már a kártevők is megsínlenék. Egy ilyen időjárás azonban nem csak a kártevőkben, a gyümölcsösökben is komoly pusztítást okozna. Legutóbb 2018-ban volt erre példa, amikor a kajszi és az őszi barac virágok 90%-a és a hajtórügyek jelentős része is elpusztult a márciusi fagy miatt. Mondta el a Fruitben Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz a Vodafone felvásárlásáról. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyar állam nevében a Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRT megvásárolja a Vodafone Magyarország 49%-os tulajdonrészét, jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter reggeli közleményében. Ez szerint a 660 milliárd forint értékű tranzakcióval az Antenna Hungária 51%-os, míg a magyar állam képviseletében eljáró Corvinus ZRT 49%-os közvetett tulajdon szerez a Vodafone Europe Ból a második legnagyobb hazai távközlési vállalatból. Ez a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb vállalati felvásárlása. A telefonnál Túrzó Ádám Pál, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Mit tudunk eddig erről a tranzakcióról, illetve a forrásokról?
Hát ugye az elmúlt napokban azért több hír is érkezett, ami előrevetítette a mai bejelentést. Ugye múlt pénteken a Scope Ratings felminősítette a forrási csoportot, és éppen arra hivatkozva, hogy a Vodafone tranzakció zárultával egy jobb pénzügyi pozícióba kerülhet a 4IG, majd vasárnap pedig érkezett egy kormányhatározat arról, hogy az MFP egy 170 milliárd forintos hitelkeretet biztosít a Vodafone megvásárlására az Antenna Hungáriának, amely ugye a 4IG csoportnak a többségi tulajdonában van. Ez ugye most hétfőn megtudtuk azt is, hogy végül a cégérték az 660 milliárd forint lett, de kicsit kisebb a korábban előre jelzett 715 milliárd forintnak. Ugye itt voltak olyan tételek akkor ezek szerint, amik csökkentették valamelyest a kifizetendő vételárat a cégértéket. És hát ugye a finanszírozásról még annyit, hogy ugye az Antenna Hungária rá eső durván 50%-os vételár résznek nagyjából ugye felére lesz elegendő az MFP hitelkeret, és a maradék részt azt valószínűleg valamilyen szindikált hitel formájában, vagy akár kötvénykibocsátással tudja finanszírozni a 4IG. Nyilván ezt majd kiderül a felek, hogyha nyilatkoznak róla. Ezt így előzetesen nem lehet megmondani, de ez egy valószínű kimenetel, hogy szindikált hitellel finanszírozzák a maradék részt.
Milyen hatással lesz ez a hazai távközlési piacra, illetve versenyre? Mi módosul így?
Nagyon sok minden az, hogy egy nagyon nagy szereplő jön létre, a második legnagyobb szereplő gyakorlatilag. Ugye a hazai telekommunikációs piacon jó néhány éve már egyeduralkodó volt a Magyar Telekom, a Viettel vagy a Vodafone, meg a kisebb piaci szereplőknek azért nem nagyon volt esélye arra, hogy a Telekomot befogják. Most ugye a 4IG-nak már eleve volt egy távközlési portfóliója, ugye az elmúlt évben ők megvásárolták a Digit, az Antenna Hungáriát és az Invitech-et, szóval már egy erős vezetékes szolgáltatói háttérbázissal rendelkeztek, és akkor ehhez jön most hozzá a Vodafone 800 ezer vezetékes ügyfele, és a 3 millió mobil szolgáltatási ügyfele, és így a két cég összességében ugye a második legnagyobb szereplő lesz a magyar távközlési piacon, ami már egy néhány év alatt valószínűleg egy olyan erőt fog képviselni, ami már a Magyar Telekommal összevethető lesz legalábbis.
Fogyasztói szempontból lesznek bármiféle következménye?
Hát ezt nehéz így megjósolni, hogy most az árak hova fognak emiatt menni. Nyilván a verseny az általában jót tesz az áraknak, szóval hogyha nem egy egyeduralkodó van egy piacon, akkor az inkább lefelé tudja elmozdítani az árakat. Nyilván ezt most nem látjuk, ugye ez egy nagyon tőkeintenzív szektor, a távközlési szektor, ráadásul nagyon-nagyon sok a befektetés az utóbbi években, és ugye az 5G hálózatot építik nagy erőkkel igazából az egész világon. Ehhez meg ugye pénz kell, szóval nem lehet ezt így megmondani. Nyilván, hogyha Ceteris Paribus nézzük, akkor valószínűleg lejjebb kerülnek a szolgáltatási díjak, de hogy ez nominálisan hogyan fog kinézni, azt nem tudjuk így előre megmondani.
A GVH vizsgálja el tranzakciót?
Ugye normális esetben a legtöbb ilyen nagy tranzakciónál szinte kötelezően a GVH megnézi, hogy most hogyan változnak a versenyjogi, vagy a versenyhelyzet hogyan változik Magyarországon. Ugye a Nagy Márton viszont korábban azt nyilatkozta a gazdaságfejlesztési miniszter, hogy nemzetstratégiai jelentőségűnek fogják nyilvánítani ezt a tranzakciót közérdekből. és ilyen esetben viszont a GVH nem vizsgálódik, úgyhogy én azt gondolom, hogy GVH vizsgálata, akkor így ezek szerint valószínűleg nem kell majd számítani, hogy ez abban segít, hogy hamarabb lezárulhat maga az ügylet. Ugye ma az aláírás történik meg, a következő hetekben viszont ki kell fizetni ugye a vételárat, és akkor kerül majd a Forage, illetve a magyar állam tulajdonába a Vodafone. Szóval a GVH vizsgált elmaradás azon segít, hogy gyorsítja a folyamatot elsősorban.
Köszönjük szépen, Túzó Ádám Pát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2022. novemberében 6%-kal bővült itthon a kiskereskedelmi forgalom, de már csak az üzemanyag felhasználás növekedésének köszönhetően. Reggel a német kiskereskedelmi adat is megérkezett. Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom reálértéken 5,9%-kal esett. Az elemzők jóval kisebb, 2,8%-os csökkenésre számítottak reálértéken. Na, az Erste Bank makrogazdasági elemzője azt mondta, a magyar adat is a némethez hasonló lenne, ha nem lett volna még ársapkása az üzemanyag tavaly novemberben Magyarországon. Nagy Jánost Sipos Ildikó kérdezte.
0,6%-kal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom novemberben, az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez egy stagnáló értéket jelez, ugyanannyi volt októberben is az éves változásnak a mértéke. Azt mondható el általánosságban erről az adatról, hogy az októberihez hasonlóan az üzemanyag kiskereskedelemben látható rendkívül erős kereslet az, ami alapvetően pozitív tartományban tartja még a teljes indexet. A másik két jóval jelentősebb részét, a forgalom jóval jelentősebb részét kitevő szegmens, az élelmiszerforgalom, illetve a tartós kiskereskedelem az már negatív tartományban van mindkét szegmens.
Ez azt jelenti, hogy lényegében már a korábbinál jóval kevesebb élelmiszert vagy különböző iparcikket vesznek az emberek?
Így van, alapvetően igen. Itt az élelmiszer kiskereskedelem az 6,7%-kal csökkent, gyakorlatilag minden szegmensében, tehát ennek is minden részszegmensében csökkenést látunk. A tartós kiskereskedelemben ott egy-két olyan szegmens, mint a textil, ruházat, lábbeli, illetve a könyv, számítás, technikai cikkek azok, amik még pozitív tartományban szerepelnek, ugyanakkor az összes többi része a tartós kiskereskedelemnek is már negatív.
Németországban is megjelent szintén novemberre vonatkozóan a kiskereskedelmi adat. Meglepetése, hogy itt sem hozott túlságosan jó eredményt a kiskereskedelem.
Azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok fényében ez már nem meglepetés. Egyre inkább tendenciaszerűen látszódik az, hogy a német kiskereskedelem az negatív tartományban van, illetve lesz a következő hónapokban. A mértéket negatív meglepetést okozott. Ez az 5,9%-os reálértéken vett csökkenés a német kiskereskedelemben. Erről azt érdemes tudni, hogy az elmúlt 10 évben az egyik legnegatívabb érték. Tehát még valamelyest elmarad a Covid legsötétebb hónapjaiban tapasztalt értékektől, de mindenképpen az első 5-ben található az elmúlt 10 évben.
Azt lehet mondani, hogy a magyar kiskereskedelmi adat még azért kedvezőbb, mint például a német, és mi állhat ennek a hátterében?
A magyar kiskereskedelmi forgalmat, ahogy az előbb mondtam, itt az üzemanyag forgalom az, ami alapvetően még pozitív tartományban tartja. Ebben jelentős szerepe van az ársapkának. Ugye ennek a decemberi kivezetése az majd egy gyökeres változást hozhat a forgalomban. Elsősorban azt gondolom, hogy januártól kezdődően, mert itt az első hétben, ahol még élt decemberben ez az intézkedés ott még elég erőteljes volt a forgalom a kivezetés előtti utolsó időszakban. Németországban pedig, ahogy egyébként Magyarországon is, ugye ez hasonló a tendencia. Tehát az infláció, illetve a megemelkedett energia és rezsiköltségek, ezek egyre többet harapnak ki a lakosság rendelkezésre álló fogyasztásra szánt jövedelméből, így hasonló a tendencia. Azt gondolom, hogy ha kiszűrnénk a kiskeradatokból, a magyar kiskeradatokból az üzemanyagforgalmat, akkor ilyen közel 5% körüli visszaesést láthatnánk, ami már valójában nagyon közel tart a némethez.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hogyan alakultak az árfolyamok az elmúlt bő 20 percben? A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz még egyszer.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Egyelőre nagy változás nincs a budapesti értéktőzsdén, továbbra is inkább jó a hangulat, de mérsékeltnek mondható az erősödés, a Bux Index 0,5%-os pluszban van, és a vezető papírok a stagnáló MOL kivételével erősödni tudnak, az olajcég 2648 forinton áll, akár csak a pénteki záráskor. Az OTP 10.855 forintba kerül, ez 0,7%-kal magasabb a pénteki szintnél. A Richter 0,3%-kal 8.445 forintra drágult, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,85%-kal emelkedett, így 358 forinton áll most.
Forinttal mi történik?
A forint piacán sincs egyelőre nagy változás, közel 0,5%-os gyengülésben van a magyar deviza, így 396 forint 20 fillért kell adni egy euróért. A dollár 370 forint 50 fillér környékén jár, az angol font pedig 450 forint 30 fillérbe kerül a bankközi piacon most éppen.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.